Dávid tanító költeménye. Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rúja fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam, elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik előtt. Te vagy az oltalmam, megúszok bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az összvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát. Másképpen nem közelít hozzá. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak, újjongjatok ti igazak. Vigadjatok mind, ti igaz szívek.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, hálát adunk neked azért, hogy te adtad nekünk a te ígédet, és hogy még ha meg is feddesz minket, az is megörvendeztethet minket, a te intésed is ragyogóvá teheti a mi szemünket. Köszönjük neked a te szavadat, mert az meg tudja vidámítani a mi szívünket, és bölcsé tud tenni minket, mert te látod, Uram, hogy hiány vagyunk a szerinted való bölcsességnek. Kérünk, Istenünk, hogy ahogy Dávid imádkozott, úgy kérünk mi is, hogy könyörülj rajtunk, könyörülj a mi összetörtségünkön, a mi bűnösségünkön. Te emelj fel minket, te taníts minket. Kérünk, hogy te szólj hozzánk ma az igéd által. Kérünk, Istenünk, hogy te formálj minket a te szavad által, hogy amikor beletekintünk a te igédbe, akkor meglássuk abban magunkat és téged, és meglássuk magunkat úgy, ahogy vagyunk, és téged úgy, ahogy te vagy, és dicsérjünk téged emiatt, amiatt, aki te vagy. Kérünk, Istenünk, hogy így áldj meg minket, és légy itt velünk. Amen. Isten igéjét János első leveléből olvasom, az első résznek az 5. versétől a 10. versig. Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ha azt mondjuk, hogy nem vagyunk bűnösök, hazuggá tesszük őt, és nincs meg bennünk az ő igéje. Amen. Kedves testvérek! János egy megragadott ember volt. Egy olyan ember, akit Jézus szeretete, az isteni szeretet ragadott meg, és ennek lett aztán szószólójává egész életében. A mesterével időt töltve tőle leste el, tőle tanulta el, és aztán azt adja tovább, amit tőle hallott. Itt ebben a levelében második és harmadik generációs keresztényeknek ír, olyanoknak, akik már nem ismerték, valószínűleg nem is ismerhették volna Jézus testileg. Ahogy nekik, úgy nekünk is fontos, hogy egy szemtanú beszámolóját, tanítását olvashatjuk, aki első kézből hallotta azt, amit itt továbbad. Jézus János itt kijönti a szívét, hogy tanítsa ezeket a keresztényeket, és ahogy most minket is. És egy hagyományról beszél, egy olyan hagyományról, ami Jézustól ered. És manapság ez nem sok tekintélyt jelent, hogyha valami régi, inkább az jelent valami fontosat, hogyha új, ugye mindenre ez van ráírva, mert arra van szükségünk. Itt mégis egy nagyon régi dologról van szó, ami már a második, harmadik generációban élő keresztényeknek is régebbi volt, már nem első kézből megtapasztalt, nekünk meg még inkább az, de mégis fontos ezt tudnunk, hogy kitől származik mindaz, amit hallottunk, meg mindaz, amit olvasunk. És abba is érdekes belegondolnunk, hogy hozzánk hogyan jutott el ez az evangélium. És hogyha belegondolunk, akkor hálásak lehetünk mindazoknak, akik így hitből hitbe adták át az evangéliumot, akik beszéltek róla, vagy akik megélték úgy, hogy az valahogy aztán hozzánk is eljutott. Hogyha megnézzük közelebbről, hogy mi az, amit János konkrétan mond, mi az ő üzenete, akkor először is Istenről mond el valamit. Azt mondja, Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ez így egy kissé filozófikusan hangzik, de azt jelenti ez, hogy Isten egyféle, hogy nem keveredik benne a jó a rosszal, hogy Isten nem a derengő fény a folyosó végén, rá nem igaz az, hogy minden jóban van valami rossz, és nem is egy misztikus fénylény, meg nem egy út a sok közül egy fényforrás, hanem ő a világosság. Ő világosság, aki előtt nem maradnak rejtett dolgok. Az ő jelenlétében mindenre fény derül. Ő az, aki az igazságot és az egyenességet szereti. Isten az, akit nem is tudunk becsapni, de aki ő maga nem csap be minket, nem hazudik nekünk, mert ő világosság. Tudhatjuk, hogy amit ő megígér, az igaz, és ő ahhoz hű marad mindvégig. Abban a kijelentésben, hogy Isten világosság, összefoglalva találhatjuk mindazt, hogy ő az igazság, a jóság és az élet Istene, és idegen tőle minden bűn, minden hazugság, a halál minden ereje. Az ő fénye még egy ilyen célvesztett és túlélésért küzdő világban is megjelenik számtalan formában, sőt kitűnik ebben a nagy sötétségben, hogy Isten világosság. Érdemes tehát megállnunk egy kicsit előtte, és így gyönyörködnünk benne. Őt szemlélve nem csoda, hogyha magasztalás születik bennünk. Ez annyira más, mint mi. Mi nem tudunk magunktól világítani, belőle pedig árad a fényesség. És Istennek ez a világossága végül is magához is vonzott minket. Mi pedig felismertük az ő vonzását, felismertük őt, és engedtünk neki, és boldogan befogadtuk. Ja, az Atya elküldte Jézust, mint a világ világosságát, és ő az, aki minket is bevilágít, sőt bennünk is világosságot gyújt. És hogyha bennünk világosságot gyújtott, akkor olyan dolgokat érthetünk meg róla és a világról, amiket korábban nem. Olyan dolgokat veszünk észre, melyeket korábban nem. Például a leghétköznapinak tűnő dolgokban is Isten gondviselését láthatjuk meg. Sőt, Isten úgy tud vezetni minket, ha megismertette magát velünk, úgy tud útmutatást adni nekünk, ahogy korábban sosem. Ha megragadott minket Isten, akkor egészen egyértelmű, hogy a világosságban akarunk járni. Megtértünk, elköteleztük magunkat mellette, vele akarunk lenni, szerinte valóan élni, benne bízni. Tudjuk, hogy valami új kezdődik így az életünkben. Az új élet a sok lelki áldás mellett viszont az is tapasztalatunk, hogy a világosság az szembe helyez minket minden sötétséggel. Konfliktusba kerülünk a világgal, amiatt a világosság miatt, ami bennünk van. Észrevesszük, hogy mennyi hazugság hangzik el, hogy milyen igazságtalanság és egyenlőtlenség jelenik meg a társadalomban, hogy milyen romboló szellemi erők próbálják befolyásolni az emberek életét, a mi életünket is. Keresztényként szembe kerülünk mindezzel. Mindenhonnan ezt észrevehetjük elég, hogyha csak az okkultizmus népszerűsítésére gondolunk, vagy hogy a házasság kívüli nemi életnek a normává tételére. Mindenben ezek az erők megjelennek. Kapcsolatainkban is ugyanígy szembe kerülhetünk a világosság miatt másokkal. De mindezek mellett, ami a legfurcsább, hogy konfliktusba kerülünk önmagunkkal. Az a harc, ami a világban jól kivehető, a saját belső világunkban is ugyanúgy megjelenik. Minél többet időzünk Isten világosságában, annál nyilvánvalóbb lesz, hogy mennyi sötétség van bennünk. És akkor ez azt jelenti, hogy sötétségben járunk. Hisz az úton, amin elindultunk, olyan nagy reményekkel, meg az új fehér ruhánkkal, ott mi történt velünk, vagy mi van velünk, hogyha azóta koszos lett ez a ruha, vagy hogyha azóta összekentük a lábunkat. Hogyha mindig is mellette akartunk élni, és azt mondtuk, hogy az ő parancsolatait teljesítjük, akkor hogy lehet, hogy elbuktunk, pedig nem akartunk? Mi sem tudjuk ilyenkor, hogy mit keresnek akkor a fejünkben azok a gondolatok, amik nem is egyáltalán nem méltók Istenhez. Vagy hogy lehet az, hogy bizonyos dolgokról azt gondoltuk, hogy sosem tennénk meg, és aztán egyszer csak a közepén találjuk magunkat, annak, amit korábban elítéltünk. Hogy szeretnénk levetkőzni az óemberünket, a rossz szokásainkat, a megkötözöttségeinket, de nem megy. Vártuk és várjuk a szabadulást néhány dologban, és olyan, mintha Isten nem tenne semmit. Olyan, mintha mi nem is változtunk volna. A vádló azt súgja ilyenkor, na látod? Nem történt semmi. Az vagy, aki voltál. Bűnös vagy. A sötétségben jársz. Isten lemondott rólad, mintha rajtunk nem is lehetne segíteni. Könnyen azt mondhatjuk így magunkban, azon gondolkozhatunk, hogy vajon én vagyok az egyetlen ebben a gyülekezetben, aki olyan kicsinek érzi magát. Körülöttem mindenki olyan erősnek tűnik. Olyan, mintha nem is ide tartoznék. Hisz nekem olyan sok harcom van, és olyan sokszor elbukom. Mi keresni valunk van akkor a világosságban, ha csak a szégyenemre derül fény? Hogy lehet megmaradni Isten világosságában, ha egyszer olyan sok a sötétség bennem is? És tényleg így van akkor? Tényleg ez az örökségünk, hogy a sötétségben legyünk, hogy ott maradjunk, hogy oda-visszakerüljünk? János beszél arról, hogy mit jelent igazából sötétségben járni. Leírja azt, hogy hogyan nem lehet megmaradni a világosságban. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekesszük az igazságot. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy én rendben vagyok az Úrral, de miközben ezt mondják, az életük mást mond, és a tetteink mindig hangosabban beszélnek, mint a szavaink. Nem lehet tehát úgy közösségünk Istennel, hogy közben az életünk ne változzon. Nem lehet úgy megvilágosodni, hogy közben nem tesszük ki magunkat Isten világosságának. A másik dolog, amit János a sötétségben járással azonosít, az, hogyha azt mondjuk, nincsen bennünk bűn. Érdekes, mi talán pont nem így gondolnánk. Nem a világossághoz tartozik az, hogy nincsen bennünk bűn? Nem a tökéletességhez tartozik, hogy megszabadultunk már minden ilyentől? De kétféleképpen mondhatja csak valaki azt, hogy nincsen bűnöm. Az egyik az az, amikor valaki azt tartja magáról, hogy ő tényleg tökéletesen él. Lehet, hogy mondogatja, hogy hát azért minden ember bűnös, de igazából mégiscsak azt gondolja, hogy hát azért messze felülmúló bűndolgában az összes többi embert. A másik az, amikor valaki a bűn fogalmát értelmezi át, és azt mondja, hogy ó, hát az nem is bűn, amit én csinálok. És így lejjebb teszi egy kicsit a lécet, és így már át lehet azt ugrani, át lehet lépni. De ez csak ugyanannak az éremnek a két oldala. Akár ezt a perfekcionizmust, akár a szabadosságot nézzük, mindkettő megcsalja önmagát. A perfekcionizmus azért, mert többet néz ki az emberből, és képesnek tartja arra, hogy ne vétkezzen, pedig nem azért vagyunk bűnösök, mert vétkezünk, hanem azért vétkezünk, mert bűnösök vagyunk. A bűnök bagatelizálásával pedig azért csapja be magát az ember, mert megfeledkezik arról, hogy nem a mi döntésünk az, hogy mi a bűn és mi nem. Nem mi szabjuk meg a határokat, és Isten pedig nem egy engedékeny nagypapa, aki mindent megenged az unokáinak, mindent elnéz nekünk, hogy jól van, nem láttam. Ő egy igazságos Isten, aki igazságosan szeret minket. Nem akarja, hogy becsapjuk magunkat. A tévutak és kerülők helyett, a járhatatlan és életveszélyes ösvények helyett Isten olyan útra hív, mely egyenes, egyértelmű, tiszta és világos. Megállapíthatjuk, hogy nem vonatkozik senkire, aki sötétségben jár, aki igyekszik Isten szerint élni, és mégis van, hogy elbukik. Amíg valaki ezzel tisztában van, és őszinte önmagával, addig az nem jár sötétségben. Ha pedig valaki a sötétségben jár, mert valamit nem tartott bűnnek, ami az, vagy próbálta megtartani az Istennel való kapcsolatának a látszatát, miközben más irányította az életét, vagy ha valaki elfogadta és belenyugodott abba, hogy az ő életét a sötétség erői irányítsák, Isten akkor is a világosságba hív, őszinteségre is így bűnbánatra, és szabadságra a sötétség rabsága után. Ezek után már csak az a kérdés, hogy mit jelent akkor a világosságban járni. János így ír, ha pedig világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással. Meglepő módon itt nem az jön, amire talán számítanánk. Nem az jön, hogy akkor közösségünk van Istennel. Ha világosságban járunk, akkor közösségünk van az Úrral. Itt az van, hogy akkor egymással van közösségünk. Jánosnak valamiért ez lett fontossá, hogy arról lehet megismerni, hogy az ember a világosságban van, hogy a közösségében is rendben van, a közösségével, a kapcsolataival. Én beszéltem arról, hogy János az, akit az a szeretet ragadott meg, ami nem csak az Isten felé irányuló szeretet, hanem amit Jézus mondott, az egymás szeretete, és ennek a megvalósulása. Ezért válik itt annyira hangsúlyossá, hogy itt az egymással való közösség az ugyanolyan fontos, mint a Jézussal való közösség. Pedig feltehetjük a kérdést, hogy hogyan jön a képbe az Istennel való kapcsolatomban a másik ember. Manapság a megtérésről is sokszor úgy beszélünk, mint egy személyes döntésről, egy egzisztenciális ugrásról, és hát a hitet is a magánéletünk részeként kezeljük. Ebből kiindulva furcsa az, amit itt János ír. És Jánosnak mégiscsak ennyi volt fontos mindig, hogy ez volt az üzenete, hogy szeressük egymást. Ezzel van tele ez a levele is, meg ez hangsúlyos máshol is nála. Szeressük egymást. És persze ebben benne van az, hogy Isten már megelőzött minket a szeretetével, és ezért tartozunk azzal, hogy egymást szeretjük. De mindenképpen érdekes, hogy János így közösségben gondolkozik. És persze ettől függetlenül a közösségben való lét az kihívásokkal is jár. Egy híres keresztény író mondja, hogy nagyon jó keresztény lennék, ha időnként nem zavarnák meg mások az életemet. És hát ez igaz, hogy egy olyan családba kerülünk bele. Ugye van egy olyan mondás, hogy a családját nem válogatja meg az ember. Ez Isten családjával ugyanúgy igaz. És kihívásokkal jár az, hogy ennyire színes családban, hogy találjuk meg a helyünket, hogy szeretjük a másikat, hogy szenvedjük el a másikat szeretetben. És mégis ennek a közösségnek a vállalása jelenik meg, hogyha a világosságban járunk. Vagyis a világosságban járásnak a jele az, hogyha közösségben vagyunk egymással. És ez azért van, mert a világosságban tényleg észrevehetjük egymást. Ahogy közelebb és közelebb húzódunk Istenhez, a mi fényforrásunkhoz, úgy kerülünk közelebb egymáshoz is. És hogyha a világosságban járunk, akkor közösségbe kerülünk egymással, de nem úgy, mint sok tökéletes ember, mint sok megvilágosodott hívő, hanem úgy, mint sok összetört bűnös, akiket azonban mégiscsak megmentett az Isten. Mit jelent még ezeken kívül világosságban járni? Azt láttuk, hogy nem jelent tettetést, nem jelent büntelenséget. Semmiképp sem jelenti a magunk vagy környezetünk becsapását. Nem jelent sem megalkuvást, sem pedig valamilyen ilyen tökéletesség iránti irányultságot. Világosságban járni azt jelenti, nyíltan vállaljuk az összetörtségünket. Hisz a világosságban vagyunk, ha kimegyünk Isten fénye elé, akkor ott mindenünk látszik. Látszik minden hibánk, minden bűnünk. De még sincs mitől félnünk. Mert az Atyánk féltő szeretete veszi körül a mi sebeinket, minden sebünket, amit csak megmutatunk neki. Világosságban járni azt is jelenti, hogy felvállaljuk a hibáinkat, és nem takargatjuk őket. Azt is jelenti, hogy merünk bukdácsolni Isten előtt, és nem futunk el tőle a szégyenünkben. Hogy megvalljuk a bűneinket, és kérjük az ő bocsánatát. És ahogy olvastuk, Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. A bűnbánatban a változás felé nyitunk. Isten megtisztító munkája felé. Isten nem csak kijelenti, hogy bocsánatot nyertünk, meg is akar tisztítani minket, meg is akar változtatni. A bűnünk gyökerét akarja eltávolítani. A lelkünk mélyére akar hatolni, hogy a legbensőbb szomjúságunkat azt nála akarjuk csillapítani, és ne másnál. Néha összekeverjük a bűnbánatot azzal, hogy rosszul érezzük magunkat cserébe azért, hogy valami rosszat tettünk. És mivel így meg is bűnhődtünk, hisz saját magunkat már jól elítéltük, ezért nem is szabadulunk meg a bűnünktől, és így legközelebb újra el is bukunk. Mert ez nem bűnbánat, hanem ez saját magunknak a vádlása. Ilyenkor nem Istent engedjük, hogy ő hozzon ítéletet, hanem mi hozzuk meg inkább előbb az ítéletet, nehogy Istennel kelljen mindenről beszélnünk. És így kárhoztatjuk magunkat, így ostorozzuk magunkat. Így azt hiszük, hogy elkerülhetjük azt, hogy Istennek átadjuk a bűneinket. És hogyha azonosulunk a bűneinkkel, akkor tényleg nem is tudunk megszabadulni tőlük. Mert ilyenkor az fontos, hogy ne magunkra, ne a saját érzéseinkre hallgassunk, hanem Isten igéjére is, hogy úgy lássuk magunkat, ahogy Isten lát. Isten pedig Krisztusban új teremtésnek lát minket. A világosság fiai vagyunk Isten által. És ez nem egy olyan dolog, ami percről percre változhat. Az újjászületés nem lehet meg nem történté tenni. Innen kell nézzük magunkat, az új ember felől ahhoz, hogy a bűneinkre azt mondjuk, ezt én tettem, az én felelősségem, de ettől el tudok szakadni, mert ez már mégsem én vagyok. Ha Istennek valljuk meg a bűneinket, akkor azt át is kell adnunk neki. Ha ezt megtesszük, akkor hű és igaz ő. És megtisztít minket minden törvényszegésünktől. Ezt ígéri itt is. És ha ő megtisztít minket, akkor nem kell szégyenkezve állnunk előtte az ő világosságában, ahol mindenünk látszik, hanem szabadon állhatunk előtte is, és szabadon magasztalhatjuk őt. És közelebb húzódhatunk hozzá, mert az ő jelenlétében és az egymással való közösségben tudunk erősödni. És felismerhetjük, hogy csak annyi világosság van bennünk, amennyit tőle árad belénk. Tehát így még közelebb igyekezhetünk hozzá. Tehát így járunk egyszerre bűnösen és mégis megtisztítva a világosságban. Istennél ugyanis minden nap van még egy esélyünk. Ugye, hogyha egyszer megtértünk, akkor úgy már még egyszer nem térhetünk meg. Úgy már még egyszer nem hagyhatjuk ott az előző életünket. Viszont mégis minden nap megtérhetünk hozzá, hogy az ő kegyelme is napról napra megújul. És Isten minden nap ad nekünk egy újabb és újabb esélyt. És úgy maradhatunk a világosságban, hogyha kimondjuk, hogy tökéletlenek vagyunk, hogy összetörtek, és hogy szükségünk van a megváltóra. És hogy nem csak egyszer régen volt rá szükségünk, hanem most is, ma is, holnap is, és egész életünkben. Isten tehát világosság minden sötétség nélkül. Ő az, aki nekünk is fényt gyújtott az életünkben. Ha nem csapjuk be magunkat, hanem vállaljuk összetörtségünket, akkor már a világosságban járunk. De még ha a sötétségben vagyunk is, meghallhatjuk az ő hívását, és ő összetudja törni azt, ami rabságban tart minket. A világosságban pedig közösségünk van egymással, az összetört szentek gyülekezetével, és Jézus Krisztussal, akinek a vére megtisztít minket minden bűntől. Amen. Imádkozzunk! Drága Istenünk, köszönjük neked azt, hogy bizalommal jöhetünk eléd, mert te igaz vagy, és hűséges vagy mindahhoz az ígérethez, amit adtál nekünk, hűséges vagy a te ígédhez. Köszönjük, hogy tudhatjuk mindezt, hogy te nem fogsz becsapni minket, nem fogsz rossz utakra vinni minket. És köszönjük, hogy te hű vagy abban is, hogy megbocsátod a mi bűneinket, hogy kimentesz minket a mi sötétségünkből. Köszönjük Istenünk, hogy a te szeretetettől semmi sem választhat el minket. Még a mi nyomorúságaink sem. Kérünk, hogy formálj minket, hogy ezt mi is elhiggyük és elfogadjuk minden időben, a legnehezebb próbáink közepén is, hogy tőled semmi sem választhat el minket. Kérünk így, hogy tarts meg minket, és leplezd le azokat a dolgokat, amikben talán megcsaltuk magunkat, becsaptuk magunkat, amiben áltattuk magunkat. Hozd ezeket a fényre, hogy nyilvánvalóká legyenek, és hogy aztán mi magunk is változni tudjunk a te erőd által. Köszönjük Istenünk, hogy te adtad Jézust értünk, a mi bűneinkért, és hogy emiatt mi a te szabadságodban járhatunk, a te világosságodban, és úgy örvendezhetünk neked. És a te fiadért kérünk, hogy hallgass meg, aki így tanított minket imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.